Korok és körök. Pillanatképek a magyar nemzet évszázadaiból.
Kedves hallgatóink! Mai adásunkban az időnek a fák évgyűrűiben megőrzött titkait kutatjuk Grineus András dendrokronológussal. Tartsanak velünk, kéri önöket a szerkesztő, Szentpáli Juhász Miklós. Mi is lenne ez a dendrokronológia?
A dendrokronológia régészet nem olyan régen megszületett segédtudománya, amelyik a régészeknek a keltezési datáló munkáját segíti. A dendrokronológiában három görög szó rejtőzik, ebben mondjuk a legismertebb a logosz, ami tudományt jelent, a kronosz arra utal, hogy ez a tudomány valahogy az idővel foglalkozik, a harmadik elem pedig a dendron görög kifejezés, ami a fára utal, tehát a dendrokronológia egy olyan tudomány, amelyik a fáknak a korával foglalkozik. A régészeti ásatásokon előkerülő famaradványoknak a korát tudja megmondani.
Milyen egyéb kormeghatározási módszerek voltak eddig a régészek kezében? Mennyiben pontosabb ez az eljárás?
A régészet születésekor, tehát nagyjából a 1800-as évek végén azokat a dolgokat tudták pontosan keltezni, ahol valami jól keltező maradvány volt benne, egy felirat, pénz, vagy valami ehhez hasonló lelet, ami alapján pontosan időben lehetett helyezni. A másik hagyományos keltezési eljárás a statigráfiának nevezett eljárás a régészetnek, ami arra épül, hogy a mélyebben levő dolgok előbb kerültek a földbe, mint a későbbiek, tehát ha találunk egy olyan réteget, egy olyan részt a régészeti lelőhelyen, ami mondjuk pénzzel vagy felirattal keltezett, akkor ami ez alatt van, az biztos, hogy az adott időpont előtt került a föld alá, ami fölötte van, az később. És akkor egy ilyen viszonyított időpont meghatározást lehet csinálni. Következő módszerben a régészek kezdték fölismerni azt, hogy az egyes korokban milyen tárgyakat, milyen típusú tárgyakat használtak, és kifejlődött a tipológiának nevezett eljárás, és a régészek a mai napig alapvetően ezt tanulják meg a képzésük során, és megtanulják, hogy az adott időszakban milyen tárgyakat, milyen anyagból, milyen formában készítenek. Így, hogyha az ember talál az ásatáson egy lassú korongon készített, mázatlan, fehér színű kerámia edényt Magyarország területén, akkor viszonylag pontosan meg tudja mondani a régész, hogy ezt körülbelül mikor használták.
Mit jelent ez a viszonylagos pontosság a tipológia alapján?
Ez a régészetnek a nagyon nagy problémája, hogy ez a viszonylagos pontosság, ez 50-100 éves periódust jelenthet. Ami mondjuk egy őskori lelet, egy neolitikus lelőhely, vagy akár a római birodalom előtt itt élő kelták esetében viszonylag pontos eredménynek számít, de mondjuk a középkor esetében, vagy a középkor egyes időszakainak az esetében meglehetősen pontatlan. Egy ilyen 100 éves időintervallum a tatárjárás időszakában nagyon nagy és nagyon tág. Azt jelenti, hogy 1241 előtt 100 év és utána 100 év, és az Anzsukor és az Árpád kor közepe közötti meglehetősen tág periódust határoztuk meg. Éppen ezért törekedtek a régészek arra, hogy ennél finomabb módszereket találjanak, és ekkor kérték a természettudósoknak a segítségét, akik különféle természettudományos eljárásokat ajánlottak fel a régészeknek.
Ezek közül a legismertebb a karbon 14-es kor meghatározás.
Így van, vagy közismerten olyan a C14-es eljárás. Az élő szervezetbe bekerülő és ott fokozatosan lebomló radioaktív széndioxidnak a mennyiségét méri, és ennek a lebomlási idejéből számolja ki azt, hogy körülbelül mennyi időt töltött az adott szervezet a Földben, mivel mérés alapul, ennek is van egy hiba határa. És ma már nagyon pontosan tudnak mérni, és nagyon finom műszerek vannak, de még most is egy olyan 20-25 éves hiba határral dolgozik az eljárás, ami nagyon sok esetben elfogadható, mert mondjuk egy egyiptomi múmia esetében plusz-minusz 20 év abszolút elhanyagolható, vagy egy ősember esetében, de mondjuk tatárjárás, vagy mondjuk egy törökkori emlék esetében ez a plusz-minusz 20-25 év egy körülbelül 50 éves periódus, ami mondjuk a 150 éves török uralomhoz viszonyítva egy jelentős időszak. És ezért kerestek a régészek olyan természettudósokat, akik tudnának nekik ennél pontosabb keltezési eljárásokat adni.
Ilyen a dendrokronológia.
De egy véletlen folytán kerültek kapcsolatba a régészek a dendrokronológiával, és ismerték fel azt a lehetőséget, hogy ez egy olyan eljárás, ami amennyiben az ásatáson famaradvány kerül elő, akkor pontos vagy nagyon pontos, a korábbiaknál lényegesen pontosabb keltezési eredményt adhat.
Mi volt ez a véletlen?
A véletlent egy amerikai csillagász jelentette, őt Douglasnek hívták, és csillagászként a napfolt tevékenységgel foglalkozott. A napfolt tevékenységről tudni kell azt, hogy ez egy ilyen 11 éves ciklusokban változó természeti jelenség, és ő csillagászként arra volt kíváncsi, hogy ez változott-e a történelem folyamán. és fölismerte azt, hogy az egyes Amerika területén élő fenyőfélék érzékenyek a napfolt tevékenységre, és a napfolt tevékenység változásának a függvényében jobban nőnek, vagy kevésbé nőnek. És arra volt kíváncsi, hogyha időben, hosszú távon megnézi a fáknak a növekedését, akkor változik-e ez a 11 éves ciklikusság. És Amerikában, és ez megint szerencse volt számára, jó pár olyan fenyőféle él, amelyik sok ezer évig is elél, a legismertebb, mondjuk a mamutfeny, 2000 éves példányokat is lehet találni, és ebbe az adatbázisba kezdett elő kutakodni, és azt nézte, hogy az évgyűrűk változásában, a fáknak a növekedésében megtalálható ez a 11 éves ciklikusság. És ezt vizsgálva ismerte fel azt, hogy ezt az eljárást, és azt, hogy az egyes évgyűrűk esztendőkhöz kapcsolhatók, ezt a régészek is keltezésre fel tudják használni.
Hogyan keletkezik a fában az évgyűrű?
A mérsékelt éghajlati évre az a jellemző, hogy a fáknak a növekedése szakaszos. Mindenki észrevehet, és mindenki tudja azt, hogy ősszel a fáknak a növekedése és az élete megszűnik, nyugalomba vonulnak a fák, és csak tavasszal, ilyen április vége, május környékén kezdenek igazából növekedni. Ez azt eredményezi, hogy a fák testében képződő szövetek nem azonos szerkezetűek. Tavasszal, amikor a fák elkezdenek élni, akkor gyorsan, nagy mennyiségű tápanyagra és vízre van szükségük, ezért nagyméretű sejtekből alkotják a szövetüket, és aztán ezeknek a szöveteknek, illetve a szövetet alkotó sejteknek a mérete fokozatosan csökken az ősz végéig, a téli pihenő kezdetéig, amit egy nyugalmi periódus követ, és utána megint ezeket a nagyméretű sejteket találjuk, így jól látható sávok képződnek a fáknak a testében, ezeket nevezik évgyűrűnek. Most ezeknek az évgyűrűknek a vastagsága nagyon sok tényezőtől függ, attól függ, hogy a fa milyen körülmények között élt az adott esztendőbe. Mennyi napfényt kapott, mennyi csapadékban volt része, érte-e a fát valami rovarkárosító, belevéste valaki a kérgébe azt, hogy szeretlek, Mari, milyen időjárási események vagy űresemények történtek, tehát például az említett napfolt tevékenység milyen volt, van olyan fa, ami erre nagyon érzékeny, és még számtalan ilyen tényezőt lehetne sorolni. Most ezek azt eredményezik, hogy mivel ezek a tényezők, illetve ezen tényezők egy része minden évben változik, és más, a fáknak a növekedése és így az évgyűrűk vastagsága minden évben különbözik. És így születik meg az az adatbázis, amit az ember föl tud használni a keltezési eljáráshoz, ha rendelkezünk ezzel, és minden egyes esztendőhöz ki tudjuk nyomozni azt, hogy milyen átlagos évgyűrű vastagság jellemző.
Mi az eljárás lényege?
Nézzük egy konkrét példával. Pár évvel ezelőtt hozzákezdtek Budapesten a Rudasfürdőnek a felújításához, és a törökkori részét is felújították, és kiderült az, hogy korábban, a korábbi évtizedek vagy évszázadok során érdemben nem nyúltak hozzá még a törökkori épületrészhez. Most volt először lehetőség arra, hogy megvizsgálják a régészek az épületnek ezt a felét. A felújítás, illetve a régészeti kutatás során szétszették a törökkori medencét, egy szép nyolcszögletű, szóval három lépcsős medencéje van az épületnek, és kiderült, hogy a medencét és a medencét tartó köveket cölöpökre alapozták. És az egész medence 328 cölöpön, tölgyfa cölöpön nyugszik, és ez nagyon jó lehetőséget kínált arra, hogy ezekből dendrokronológiai vizsgálatot végezzünk, és meg lehessen mondani azt, hogy mikor vágták ki azokat a fákat, amelyiket felhasználtak az épület készítéséhez. A vizsgálat úgy zajlott le, hogy mintákat fűrészeltünk le a fákból, egy olyan 10 centis darabot levágtunk a fákból, és ezt követően minden egyes évgyűrűnek a vastagságát lemértük a famaradványokon, illetve a gerenda darabokon. Ezt követően kiderült az, hogy az építés pillanatában van egy körülbelül 90 év hosszú adatsorunk, egymást követő minden egyes fában megegyező és megtalálható évgyűrű vastagságunk, és nem kellett más tenni, mint megkeresni ezt a 90 adatot az adatbázisban, hogy mikor volt az a periódus, amikor ilyen vastagságú évgyűrű képződtek a fákban Magyarország területén. Megnéztük, hogy mondjuk a legkülső évgyűrű a fürdőben megtalált fákban 1,5 milliméter széles volt, akkor megkerestük az adatbázisba azt, hogy mikor volt átlagosan 1,5 milliméter az évgyűrűknek a vastagsága a tölgyfáknál Magyarország területén. Így a számítógép kidobott mondjuk 528 ilyen évet. Akkor megnéztük, hogy az előző évgyűrű milyen vastagságú volt. Kiderült az, hogy a 1,5 milliméteres évgyűrű előtt van egy 2 milliméteres. Akkor megnéztük, hogy az 528 esetből mely esetek azok, amikor a 1,5 milliméteres évgyűrű előtt egy 2 milliméteres évgyűrű volt. Felére csökkent mondjuk a lehetőségek száma, megnéztük a harmadik évgyűrűt, negyediket, ötödiket, stb. És ha egy körülbelül 30 éves periódusunk van, és 30 egymást követő adatot megnézzük, akkor egyértelműen csak egyetlen olyan helyzet van, és egyetlen időpont, amikor az ilyen vastagsági évgyűrűk ebbe a sorrendbe előfordulhattak. És így meg lehetett mondani azt, hogy az utolsó évgyűrű, amit a fában megtaláltunk, az 1572-ben képződött. Tehát azokat a fákat, amiket levertek a dunaparti homokos iszapba, és amik tartják az épület egy részét, illetve a medencét, azokat 1572-be vágták ki. Azaz, azt lehet mondani, hogy az épület fölépítésére 1572 után került sor, ami egyébként összevág az írott adatokkal. Van egy török utazó általi följegyzésünk, aki 1574-ben, amikor Budán járt, akkor úgy emlegeti a Rudasfürdőt, mint egy frissen elkészült, ugyanen elkészült épületet.
A világ régészetében, a világ dendrokronológiai kutatásai során milyen messzire sikerült hátra tekinteni az időben?
A legmesszebb Európában sikerült eljutni, a Stuttgart-Hohenheimi Egyetem kutatói 12 ezer évre vissza tudtak menni már az időbe folyamatos adatsorral a tölgyfák esetében, azaz Krisztus születés előtt 10 000 környékén használt fákat is évre pontosan tudnak keltezni. Tehát amikor megjelennek az első, már modernnek tekinthető emberek Európában, és a neolitikum időszaka beköszönt Európába, akkor ők már az adott területen tudják használni az eljárást. Nyilván az amerikai kontinensen, ahol mamutfenyőket és más ilyen nagyon hosszú időszakig élő fákat találunk, ott lényegesen hosszabb periódusokat is lehet találni, vagy lehet más hosszú periódusokat találni, viszont ezeket a fákat nem minden esetben használták fel az építkezéseknél. Lévő, hogy Amerikának a benépesedése egy későbbi periódusban történt, és például a sokak által ismert Pueblo épületeket az 1400-as években építették. Tény, hogy ezekben is lehet ilyen hosszú ideig élő fenyőfélékből talált gerendákat találni, de hát hiába van egy 5000 éves adatsor, ha csak az 1400-as években használták fel őket.
Nálunk mióta folyik a kutatás, illetve mi itt Magyarországon milyen messzire látunk vissza az időben?
A magyarországi kutatásnak a helyzete meglehetősen sajátos. Magyarországon a kutatók nagyon korán fölfigyeltek az eljárásban rejlő lehetőségekre. 1943-ban született az első cikk, amelyik ismertette az eljárást. Viszont érdekes módon utána nem került sor az eljárás alkalmazására, hanem körülbelül 10 évente valaki újra felfedezte és leírta azt, hogy de jó lenne, hogyha valaki ezt csinálná. Ennek az oka valószínűleg az volt, hogy a kutatók úgy gondolták, hogy Magyarországon olyan körülmények vannak a mérsékelt éghajlat miatt, illetve hát a történelmünk viharos századai miatt, hogy nem maradnak meg famaradványok. És emiatt az volt a kutatóknak a hozzáállása, hogy egyszerűen nem érdemes az eljárásra foglalkozni, mert nincsen sivatagunk, ahol száraz körülmények között megmaradnának a fák, nincsenek nagy mocsaraink, ahol cölöpépítményeink lennének, illetve hát a régi épületeink, középkori házaink, templomaik tetőszerkezete leégett. És emiatt nem foglalkoztak az eljárással, a 80-as évek vége felé kezdődött el a szisztematikus kutatás, tehát egy olyan kb. 15 éves múltra tekint vissza az eljárás. Mára egyrészt kiderült az, hogy ez az alapvető állítás, vagy ez a korábbi hozzáállás, hogy nincsen famaradvány Magyarországon, ez nem igaz. Óriási mennyiségbe kerülnek elő a régészeti ásatásokon, tegyük hozzá, kedvező esetben famaradványok. Ezek részben talajvízszint alá került épületrészeket jelentenek, tehát cölöpöket, kutaknak a fából készült szerkezetét, ami talajvízszint alatt megmaradt, illetve az utóbbi években találtunk teljesen épp, vagy részben épp középkori templom tetőszerkezeteket is, és úgy tűnik, hogy polgárházakban is vannak ilyen maradványok, tehát akár még tetőszerkezetek is megmaradhattak a mai Magyarország területén is, nem csak a felvidéken, illetve az erdei területen. Hát a legutóbbi években kezdett föllendülni Magyarországon a víz alatti régészet, amíg hajómaradványokat, egyéb ilyen víz alá került famaradványokat próbál felszínre hozni. Az ország középső részére érvényes adatbázis, amelyik a tölgyfákra érvényes, 1492-ig nyúlik vissza, tehát gyakorlatilag Mátyás halálának a környékéig sikerült visszajutni. A nyugat-dunántúli területre, az Ausztriával szomszédos területre van egy kisebb periódus, amelyik a török háborúk időszakának a nagy építkezései révén keletkezett, és az 1600-as évek elejétől az 1400-as évek elejéig fog át egy kisebb szakaszt, illetve van egy a római kor korai szakaszára érvényes adatbázis, ami úgy körülbelül Krisztus után 100-150-ig nyúlik, és a Krisztus születését megelőző évszázadokban kezdődik.
Hányan foglalkoznak ma dendrokronológiával?
Hát Európában a kutatók egy meglehetősen szűk csoportja foglalkozik ezzel. Két évente van ilyen nemzetközi dendrokronológia, vagy európai dendrokronológia konferencia, ott ilyen 80-100-an szoktunk összejönni, tehát egy ilyen 100-150 ember az, aki tényleg ezzel foglalkozik Európában. Magyarországon ennél is szerényebb a helyzet. Két kutatóhely van Magyarországon, ahol az eljárás napi szinten való alkalmazásával foglalkoznak. Egyrészt létezik a Magyar Dendrokronológiai Laboratórium, amelyik a régészeti célú kutatásokat célozza meg, illetve az ELTE természettudományi karának őslénytani tanszékén működik egy másik laboratórium, amelyik inkább klimatológiai jellegű kutatásokat folytat, azaz megpróbál a fákban megőrzött évgyűrűk segítségével egykor volt időjárás, illetve klimatikus eseményekre következtetni, és megpróbálja elolvasni azt az adatbázist, amit a fák megőriznek az évgyűrű vastagságok révén. Illetve az utóbbi években, az elmúlt 4-5 évben egy otkapályázat révén Erdély területén sikerült létrehozni egy új laboratóriumot, és pillanatnyilag Csíkszeredán kezd működni egy újabb laboratórium, ami Csík területén, illetve hát Erdélynek a területén kezdett el kutatásokat, és kezdett el datálni épületeket. Az ő kutatásaik annyiban térnek el a magyarországitól, hogy lényegesen több állóemlék áll a rendelkezésükre, illetve nagyon sok esetben a magyarországinál lényegesen jobb írott adat mennyiséggel tudnak dolgozni, és nem csak dendrokronológiai adatokat tudnak az épület mellé állítani, hanem tényleg az írott forrásokat is mellé tudják tenni, és a kettőt összehasonlítva, illetve összehangoltan lehet vizsgálni. Az első komolyabb ilyen dendrokronológiai kutatásra az M3-as autópálya Miskolci szakaszának az építése kapcsán került sor, ugyanis az autópályának a nyomvonala beleesett a középkori Muhi nevezetű mezővárosnak a területére, és ennek a megelőző régészeti feltárását is el kellett végezni, és a Miskolci Múzeumnak a munkatársai 3 éven keresztül tárták fel ezt a területet. Találtunk egy nagyméretű gödröt, és a gödrölbe egy ideig volt, régészek úgy fogalmaznák, hogy lelet, vagy betöltés, az egy csomó szemét, amit beledobáltak a gödör föltöltésére, és utána volt egy óriási szakasz, ahol semmit nem találtunk, csak kavicsot. És már elég mélyen lent jártak a munkások, ilyen 4,5-5 méter mélységbe, amikor úgy döntöttünk, hogy abba hagyjuk a gödörnek a tisztítását. Valószínűleg nem vettük észre, hogy hol ért véget a gödör, és már ezen a kavicsot bányásszuk, és csak saját magunk alatt tássuk a gödröt. Amikor kiderült az, hogy a kavics alatt, és óriási szerencsénk volt, mert csak egy 10 centit kellett lefelé ásni, még van egy egészen más színű réteg, amiben cserepek vannak, fadarabok vannak, azaz régészeti leletek vannak. Közel 6 méter mélységben megtaláltuk ennek a gödörnek a fenekét, amiről kiderült, hogy ez egy kút volt, és ezt követően a többi ilyet is találtunk, közösen 9 vagy 10 ilyen kutat találtunk a mezővárosnak a kellős közepén. Kiderült az, és mondjuk utólag érthető a dolog, a település az Alföld peremén van, tehát kőben szegény területen, és egy ilyen sóderes hordalék kúpon, amit a sajó halmozott fel annak idején a földtörténelmi korokban, és a kutaknak a szerkezetét és készítését úgy oldották meg, hogy ástak egy óriási gödröt, és ebbe ilyen négyzet alakú rács szerkezetet süllyesztettek be és helyeztek be, és ez volt a kútnak a gyűrűje. Ennek az ilyen körülbelül 1 méter x 1 méter méretű kútnak a belső részét találtuk meg, azon a részen, amelyik folyamatosan és tartósan talajvízszint alatt volt, azaz a víz jelenléte miatt nem tudott elkorhadni, illetve elrohadni, mert nem volt oxigén. és ez elzárta az oxigént. A felső részen, ahol nem volt talajvíz, illetve a talajvízszint mozgott, ott ezek gyönyörűen elkorhadtak, és helyenként a nyomait meg lehetett figyelni. Előkerültek azok az edények, nyilván különböző korokhoz köthető és egymás követő évtizedeknek az edényei, amik a használat során beleestek, mert a tulajdonos éppen fogta az edényt, és az edényfüle a kezében maradt, vagy belejtette a korsót a kútba. Volt olyan kút, amiben 20-valahány palackot találtunk, nagyjából azonos formájú és típusú palackot. Két nagyon érdekes lelet volt az egyik kútba. Az egyikből előkerült egy kiskés, vagy egy zsebkés. Nyilván valaki játszott a bicskájával a kútnál. A másik, ami szintén nagyon érdekes volt, előkerült egy láncszerűség, vagy egy ilyen nyakláncszerűség, amit amikor egy kicsit letisztítottuk, akkor kiderült, hogy meglehetősen szabályosan helyezkednek el rajta az eredetileg vagy fából, vagy csontból levő gyöngyök, és minden tizedik után volt egy más színű üvegpasztából készült gyöngy. Gondolom, hogy mindenki ki tudja találni, hogy ez egy rózsafűzér volt, amit valaki, aki a vízért a kútra ment, beleejtett. A magyarországi kutatásnak mondjuk az utóbbi években történt fontosabb eredményei közé tartozik Sopronban a Szentlélek templomnak a keltezése. Itt a Sopron belvárosában levő templomnak a felújítása kapcsán figyelt fel az egyik építész kollega a Műemlékvédelmi Hatóságtól arra, hogy furcsa a tetőnek a szerkezete, és ő kérte ennek a szerkezetnek a vizsgálatát. Megvizsgálva kiderült az, hogy 1490-es években vágták ki azokat a fákat, azokat a vörösfenyőből készült gerendákat, amikből a templomnak a tetőszerkezete épült, és a mai napig ez az eredeti 15. század végéről származott tetőszerkezet tartja az épületet. Kiderült az, hogy honnan hozták ezeket a vörösfenyőket, ugyanis a vörösfenyőnek az élete sokkal jobban helyhez kötött, és kisebb területen nőnek egységesen a vörösfenyők, mint a tölgyfák esetében, és kiderült az, hogy ezeket a fákat valahol a mai Tirol területén vágták ki, és onnan szállították valahogy és valamiért Sopronba. Nyilván megvolt az oka annak, hogy onnan vásárolták a fát, de erről egyelőre semmit nem lehet tudni. Bízunk benne, hogy hála Sopron relatíve jó írott forrásos emlékanyagának előkerül valamilyen olyan adat, ami megmagyarázza azt, hogy miért onnan vásárolták ezeket a fákat, és miért nem a sokkal logikusabb, közelebbi ausztriai területről. Szinte ez abszolút új kutatás, néhány hete voltunk az építész kollégával Sopron-Horpácson, ahol szintén úgy tűnik, hogy a templomnak megvan, vagy részben megvan az eredeti tetőszerkezete, az említett soproni Szentlélek templomhoz hasonló szerkezetű tölgyfából épült tetőszerkezete, vagy részben tölgyfából épült tetőszerkezete van a templomnak, amit későbbiekben fenyő gerendákkal javítottak. Ezeknek a mintáknak a feldolgozása még szintén folyik, tehát egyébként nem lehet tudni, hogy pontosan mikor építették. Illetve hát az is egy óriási kérdés, hogy a templom egyes részei, illetve a tetőszerkezetnek az egyes részei időben hogy viszonyulnak egymáshoz, tehát egyszerre építették, vagy a szentély részt és a hajó részt külön. Tavalyi évnek egy másik nagy kutatása volt, hogy a Drávában kerültek elő hajómaradványok. Ezt pár évvel korábban, amikor nagyon alacsony volt a Dráva, akkor fedezte fel egy helybéli kollega. Ő figyelt fel arra, hogy egy részből készült tárgy van a Dráva parton, és mellette egy hajónak tűnő maradvány. A résztárgyról kiderült, hogy egy török rézedény volt. A következő évben a helyszínre mentünk, és akkor csináltunk egy próbamerülést búvárok segítségével, és kiderült az, hogy több hajómaradvány is van a víz alatt, és a tavalyi évben egy francia, horvát, magyar együttműködés keretében egy nagyszabású kéthetes kutatást rendeztünk a területen, ahol egyrészt megpróbáltuk megnézni azt, hogy pontosan mi van a víz alatt, hány hajó maradvány van itt, mekkora területen helyezkednek el, milyen állapotban vannak, egyáltalán miről van szó, és milyen hajókra lehet számítani itt a víz alatt. A kéthetes munka eredményeképpen kiderült az, hogy hihetetlen mennyiségű hajó van egy nagyon kis szakaszon a Dráva fenekén. Ezek zömében egy fából kivágott és kivájt úgynevezett bödönhajók voltak, aminek az oldalán a perem közelében lukakat lehet találni, tehát ezeket valószínűleg összekötötték egymással. Az még egyelőre nem világos, hogy ez egy ilyen ponton híd szerűséget alkotott, vagy esetleg hajómalmok voltak itt egymás mellett a folyón. Végülis a tavalyi szezonban 25 hajót sikerült megtalálni és föltérképezni, de van még jó pár hajó a víz alatt, és reményeink szerint ezt idén-nyáron folytatjuk. És a sor került arra is, hogy a hajók egy részéből sikerült dendrokronológiai mintát is venni, aminek a kormeghatározása jelenleg is folyik, mégis egyértelmű eredmény nincs. Nyilván itt komoly problémát jelent az, hogy ezt a munkát víz alatt kell végezni, és a olyan óránként 4-5 kilométeres sebességgel haladó Drávába az embernek víz alatt búvárfelszerelésben kell mintát fűrészelni a hajóból. Nyilván arra is ügyelve, hogy a hajóknak az épségét ne nagyon veszélyeztessük, tehát a teljesen épp hajókhoz nem nyúltunk hozzá, hanem csak azokban, amelyik törött, sérült volt, abból tudtunk mintát venni.
Sokan a régészetet egy rendkívül romantikus dolognak tartják, ennek a víz alatti régészkedésnek is biztos megvan a maga szépsége, mégis a régésznek ez alapvetően munka.
Valóban nagyon romantikus a dolog, és nyilván mindenkinek nagyon szép emlékei vannak Harry Schliemannról, vagy a Tutankhamen sír megtalálásáról. Ugyanakkor mondjuk a valóság ennél azért sokkal idegebb, és ilyen nagy élményben az embernek nagyon ritkán van része, és csak mondjuk az említett víz alatti és drávai lelőhelyet említve, az, hogy az ember mintát vesz a hajóból, ez azt jelenti, hogy belöltözik egy búvárruhába, fölpakolja a hátára 20-valahány kilós felszerelést, a derekára csatol 20 kiló olmot, és tőle belecsobban a vízbe, és akkor egyik kezével kapaszkodik a hajóba, másik kezével fűrésszel, harmadikkal pedig megpróbálja elkapni az éppen elúszó famintát, és mindezt úgy, hogy korlátozott ideig tud a víz alatt tartózkodni, mert a parazban levő levegő előbb-utóbb elfogy. És nyilván, hogyha az embernek nehéz fizikai munkát kell végezni 11-12 fokos vízbe, az azért eléggé kifárasztja az embert, és ez tényleg nagyon kemény fizikai munkát is jelentett.
Kedves hallgatóink! A Korok és Körök mára rendelt műsorideje elfogyott. Köszönjük figyelmüket, és kérjük tartsanak velünk 4 hét múlva vasárnap, ugyanebben az időben, amikor Dede Franciska várja önöket. Viszont hallásra!